Mint az árnyékok, úgy lopakodtak ki a palotából a tehervívők. A szél belekapott fehér gyászoló köntösükbe, s mint nyugtalan szárny csapott körül, fellebbentve a szemfedőt, mely eltakarta a halott, elcsendesedett ábrázatát. A Teokalli előtti nagy téren nem volt senki, csak a piac felé portyáztak Guatemozin háborúra festett harcosai. A haragos úr porhüveje példázta mulandó sorsát. Alig 10-12 familiáris követte a gyászmenetet, a szövetséges királyok, kacikák, fejedelmek iszonyodva riadtak el képétől, egykori nagyuruk vonásaiban olvasták az intést, melyet ráródtak a haragó istenek. Olmedó atya állt a kapuban, s mormolta az imát a halottakért. Elcsendesedett Makacs Alomnus, nem fogtak rajta a szép beszédek, nem nyitotta meg előttük fülét, és most úgy távozott halkan, szegényesen, mint aki megirigyelte a két létben bolyongó vándorok szerepét. A spanyol táborban rövid jegyzőkönyv volt minden, amit felvettek a jelenlevők, és hitükre bizonygatták, hogy a haragos úr saját alattvalóitól szenvedett sérülése folytán csendesen elszenderedett, s vérének vágyja nem Kasztíliára, hanem csakis Tenochtitlán lakóira száll. Sok idő nem volt a gyászhoz. Míg vívódott a nagyúr, nem volt támadás. Minden órában jöttek-mentek háborítás nélkül a követek, mindenki csodára várt, hogy felül ágyában Moctezuma elűzi démonait, újra nagyúr lesz, szomjas a vérnek, s rendeli szíveknek százait, hogy belehújjanak a bosszú és harc bálványának aranytálába. És a spanyolok ott anyáztak a falak körül, az ácsok hatalmas, hordozható hidat szegecseltek, a málhákat összerakták, a zsákmány bálákban, kendőkbe, zsákba varrottan ott hevert a raktárterem előtt. Kijött Olmedó a halottas szobából, a katonák meghúzták a lélekharangot, melyet egyik hajó fedélzetéről szereltek le. Szem alig maradt szárazon. Haragos úr felett elindult a siratóbeszéd, vasöklök emelkedtek a levegőbe. Jó tevőm volt, mondta az őrtálló katona, aki mutatta neki egyszer, hogy négy gyereke maradt Kubában, másik a láncát tapogatta, még szegény boldogult adta. Összesúgtak. Ki akarta baját? Vádolták egymást, s görbe szemekkel nézték. Kibántotta a nagy urat. Így szivárgott a hír, valaki látta, hogy mérget vitt a felcser, hurkot, ordaz és véres volt Alvarado tőre. Meggyilkolták jó tevőnket, suttogott a hír, míg új támadás híre elnyomta e tengeresebben fodrozódó turbulenciát. Újból kitörtek, utcát vágtak, visszaszorultak. Tlakopán felé még nyitva volt a nagy töltés, csak a hidakat szedték fel, s pár helyen megint kikotorták a víztorlaszokat. Néhány legénnyel megint kevesebb lett, a ráció megint felére csökkent, s a víz a kútban veszedelmesen apadt. Délután visszavonultak az indiánok. Felkapták halottaikat, nyelvüket öltögették, vicsorították fogukat. Istenek oltárán fogtok megpihenni. Így esteledett. Cortés lassan, fáradtan beszélt. Plánumaim úgy állítám, hogy mai éjszaka holdfogyatkozás lészem. Ez a legalkalmasabb idő. 6 óra van a készülésre. Az ellenség nem sejt semmit, semmi készülődés híre nem szivárgott ki. A falakra menjenek ki az őrök. A lélek többé innen ki nem mehet. Elől indulnak a lovasok, közepén a málhák, asszonyok, szövetségesek végül utóhadnak, 150 veterán. 40 ember a hordozható hidat cipeli, s ha áthaladt egyiken a sereg, felszedik, a másik csatornanyíláshoz viszik. S ha támadnak, Isten kezében vagyunk. Míg élünk, védekezünk. Míg élünk, van reményünk. Az Úristen kegyelme nem fog elhagyni bennünket, lovagurak. Mi lesz az arannyal? Feltörettem a kincses ház ajtaját. Egy lovunk van, teherhordásra. Arra felpakolunk mindent, amit lehet. a tlaxcalaiak vállára tétetem a királyi ötödöt. Ami marad, ki kell hirdetni az emberek közt, hogy aki mit akar, elviheti, de óvakodjék mindenki, hogy arannyal tömje meg magát, lehet, hogy vízben kell gázolnunk, lehet, hogy úszni kell, lehet, hogy lehúz az ár. Aki könnyebb lesz, fürgébb, az jobban jár. Senki sem vihet magával túl sokat. Megmentem a láncot, melyet magamon hordok. Zint úgy az ékszereket. Valamit jutottam Veracruzba. A többit. Vihetik a legények magukkal. Átjutunk, számolunk róla. Mindenki megtarthatja a harmadát. Átjutunk, Szent György nevében. Nagy uram része? Marina és a gyerek. Apadóban volt a teje. A kis éhes csecsemők ijetten kapált a levegőben, aztán kinyújtotta két apró kezét apjának torzombor szakálla felé, belecibált, kacagó hang szakadt ki torkából, hogy elmosolyodtak. Legtöbbje saját porontjára gondolt. Marina elvette dajkájától a gyereket. Éjszaka lesz a kivonulás, ezen az éjszakán ott fognak kóvályogni a halál áttört töltésein. Velünk mi lesz? Te és Donya Luisa velünk jöttök, közvetlen az előhad után. Xamarillo áll mellettetek. Testével és kardjával felel. Én legelő lovagolok. Egy pillanatig ott állt a csendes udvaron, a kis kertre torkolló bejáratnál. Mindenki elment, a dajka is a gyerekekkel. Marina és Cortés nézték egymást. Egyikük sem mondott semmit. Marina kivonta tőrét, és a nagy aloéfa törzsébe belekarcolta a keresztjelét. Félsz? A gyermekemre gondolok, és rátok. Ha meghalok, uram, nem lesz neked többé soha ilyen hűséges szolgáló leányod. Ha te meghalsz, Marina, nekem nem lesz szükségem többé szolgáló leányra. Akkor én is meghalok. Jobb lenne. A fehér asszony túl a tengeren várja az urát és a gyermekének apját. Az én gyermekemnek testvére van az idegenben, túl a vizeken. Minek, Marina? Krisztus oltalmazzon minket. Veled jöttünk, veled fogunk visszajönni. Felhozták a foglyokat. Hunyorogtak a fáklya fényben. A hajladozó tengeri szár egyenes, szálas, töretlen maradt, amikor leoldozták egyenként őket a vasbilincsről. Ágyékán szakadt kendő, bőre sárgázöldre fonnyadt, ótvarosan és sebesen. A zsoldosok kardjukat emelték. Minek ennyi cirkumdedérunt? Végezzünk, nagy uram, nincs idő most foglyokat cipelni. Cortés köntöst adatott rájuk, könnyű kézi békjót zsinórból. Velünk jössz. Ha elérjük a szabadutat és megpihenünk, bíráid elé kerülsz, akik megmérik vétkeidet, s ha ártatlannak találnak, visszakapod szabadságodat és országodat. A hangya, mikor mondja a kősziklának, feldöntelek? Én keresztbe fonom karomat, és háromszor hajolok meg a lecsapósas előtt. Ő fennen szárnyal, s nem tudta nyilad elérni, ő lecsapott rád karmaival, nem az élet a fontos. Ti az istenek kövén fogtok megpihenni. Nem akarsz élni? Olyan éjszaka volt körülöttünk, hogy a madarak csicsergéséből, ahogy beszűrődött, ismertük meg, hogy most párzanak. Tavasz van-e vagy ősz, és néha beesett egy-egy levél a réseken, és megfogdostuk. Húsos-e vagy lehullott? Fonnyadó? Mi érhet már mi bennünket? Én ura vagyok Tezcocónak. Te engem, Malinche, kelepcébe csaltás, a csapdát a haragos úr állította fel. Ő már meglakolt hamisságáért, melyel elárulta a házaink közt kötött ősi Frigyet. Most rajtad a sor, csak te, Malinche, nem fogsz olyan egyszerűen menekülni. Látni foglak vonagló szíveddel, amint leroskadsz a mi hatalmas istenünknek parázsló, füstölő lába elé. Megerett a lassú, szemerkélő eső, a hold eltűnt az égen. A hátsó kapukat kinyitották. Az első oldalon monoton, szokott szóval adták egymásnak az őrök a jelszót, a mécseket kirakták az ablakokba, megkondult a jelzőharang, mint minden este. Hátul már kiosontak, feketén és nesztelenül, mint a tolvaj lopakodik, rongyba göngyölt patákkal a lovak, gyapott kendőbe burkolva az ágyúk, minden nesz nélkül az elővéd, mögöttük a hidat cipelő derékhad, a tlaxcalaiak zöme, az utóvéd veteránjai. Lábújhegyen ment a tábor, pisszenés sem hallatszott, az elhagyott, lerombolt, felégetett csatornapartok mentén lélek sem tanyázott. Üszkös, szomorú hadikép volt, kitörések véres, fájdalmas emléke. A lovasok átkeltek az első csatorna nyíláson, fedezték a hidászokat, akik áttolták a faalkotmányt a megszakított töltés közén, dübörögve vonult át rajta a sereg. Az elővéd messze kalandozott. A lovasok átúsztattak, átlábaltak a töréseken, elérték a biztonságos szárazföldet, amikor égtelen lárma hulláma csapott feléjük, egyszerre megnyílt a pokol. Tűzcsóvák rebbentek a feketeségbe, s a visszaügetők előtt foszlányokban, sejtésekben felfelszakadozott a tragédia. A híd a rajta átgördülő ágyúktól, emberektől, málháktól roskadozva beékelődött a föld és part közé, s a sötétségben nem lehetett jottányit sem elmozdítani. Megszólaltak a kürtök, a Teokalli nagytornya átvette a vészjelet, megzendült a nagy tó, kanoék ezrei cikáztak körös körül fegyveresekkel, nyílertő borította el a spanyolokat. A keskeny kőút volt egyetlen bizonytalan menedék, de két oldalt utánuk nyúltak kampós botokkal, a nyakigérő pocsolyák közt halálos birkózás kezdődött, akit lerángattak, belefúlt, vagy percek múlva már hátra kötött karokkal kapálózhatott egy indián csónak fenekén. A spanyolok nem tehettek semmit. Kardjuk kaszált a feketeségben, az indiánok óvatosak voltak. A víz velük szövetkezett. A veszély elől visszaugrottak pirogáikba, tovább bevesztek, újra kezdték. Minden keret felborult, a töltéseket hullák és embergyűrűk töltögették ki, melyen átrohant a pánik. A fejüket vesztett emberek közt sebesült, rémült lovak tiportak, végiggázoltak az olajos tlaxcalai testeken, míg egy karóba felnyársalva halálnyerítéssel nem zuhantak alá embert, ágyút, málhát magukkal sodorva. Az utóvéd védekezett. A veteránok összeálltak, egy helyben kinyújtott lándzsáik falként meredtek előre, lezárták maguk mögött az utat. De ez csak csepp volt a végveszély áradatában. Felzubog egy-egy ismerős hang az éjszakában, gyújtónyilak cikáznak, egyetlen fény körös körül a szörnyű, velőket rázó indián ordítás, mindig ugyanazokat az artikulációkat. Ti kutyák, a kövön fogtok elvérezni, a kövön fogtok elvérezni, üvöltés, mely ellen semmit sem lehet tenni. Nincs menekvés, befut a bőr alá, és végig szorongatja a hátgerincet. A veteránok fázósan és tépetten rohantak tovább, maguk alá szorítva asszonyokat és indiánokat. Aki belezuhant a töltés két oldalára, az meghalt. De kitörődött mással, mint saját magával, amint úszva és lábolva, sárban és vérben, elcsúszva, megint feltápászkodva, nyílseptől, karmolástól, dárdahegyétől szennyes véresen rohant bele a fekete semmibe, ahol csak egy fakó szánhágó ordítás mutatja, hogy még élnek spanyolok. Alvarado maradt a derékhaddal, Velázquez vezette az utóvédet, a káosz elragadta mind a kettőt. Alvarado ott állt, sebesülten lábára kapott egy hatalmas parittyakövet, eltört vagy szétzúzódott. Így botorkált hosszú, hatalmas lándzsajára támaszkodva, jobb kezében kard, támolyogna előre, ahonnan valami szabadító kiáltás hangzik. Cortés, Cortés, dübörgő lovag zaja, de közöttük hatalmas, tátongó torkával az átgázolhatatlan, felszakított csatornanyílás, körös körül üvöltő indián hordák. Pedro de Alvarado tépetten, véresen, ziláltan, most egyszer ő a halálra üldözött vad, megtorpan a hídtörés szájánál, már üvöltve rohannak az indiánok, a túlsó parton rökönyödött, tehetetlen spanyolok. Alvarado most egyszerre nekiramlik. Sebes lába berodjan, a Dárda hegye belevágódik a földbe, a test hatalmas, magas ívben eliramlik, fent a levegőben ívet csinál, s a csodálatos ugró átdobja magát a túlsó, szerencsésebb partra, ott kalimpál egyet, összerogy. A lárma elviselhetetlen, és a sötétség az egyetlen menedék, mely szétválasztja a földön rúgó, kapálózó ellenségeket, és engedi, hogy egy-egy tépet emberfoszlány valahogy nyájára akadjon. Cortész áll a biztos parton mellette elővéd lovasai és gyalogemberei. Egymásra néznek. Ott gyilkolják a tömegben testvéreiket. Ők túljutottak a biztonság fokán. Sandoval szólal meg először. Hagyhatjuk őket? A lovasok maguk elé kapják a lándzsát, rohannak vissza a halálba, a teljes bizonytalanba, vissza a gázlókon és átszakadt töltéseken. A vért és pajzsuk az egyetlen menedék, ahogy záporoznak a nyilak és kövek. Így érik el a véres töltéseket, ahol ló és lovas egymásba roskattan agonizál a szennyes, szomorú kanálisok között. Velázquez halott, mondja valaki, a hang eltűnik a sötétben. Nem lesz más, csak hang, mely beleborzong, mint halálszava az éjszakában. A hátvéd 200 embere majdnem mind oda veszett. Oda vesztek az aranymálhák. Narváez emberei, akik korgógyomrukat arannyal kenegették, batyuba kötötték, s pajzs helyett csomagba űrizték testükön, bérelték magukat el ritka, csodálatos fémmel. Most ólom nehezen zuhantak a vízbe, az elátkozott arany lehúzta őket. Meddig tarthatott ez az éj, melyet Nohé Tristének, szomorú éjszakának nevezett el a história? Éjszaka törtek ki, éjfél felé, és órák múlva, valamikor bent a bizonytalanságban, őrjöngő kórusok közepette kóvályogtak a megmaradtak Tlacopan utcáin, a tóba épített út szárazföldi elágazó pontján, szétszaggatva, bizonytalanul, tele halálfélelemmel, felbomlott minden disziplina. Csak a riadt tehetetlenség verte őket össze Cortész szavára. Bajongtak a tereken és utcákon. Ide nem érnek el a mexikóiak, meg kellett kerülniük az öblöt. Ki a szabadba, ez volt az egyetlen jelszó. Egy indián, aki velük jött, körülszimatolt az égtájak felé, és akkor halk, biztos léptekkel kezdte vezetni őket kifelé. Így értek egy rétre. Az eső szemergett, a mezőn nyúló sártenger fecskendezte fel a nedvességét. Megálltak egy percnyi pihenésért, letépni egy rongyot, hogy becsavarják sebes tagjukat, hörögnek a nehéz sérültek a menet közepén, körös körül a pár megmaradt ló. Még a kétségbeesés ad erőt, mert nyomukban felhangzik a hajrá kiáltás, valahol a város szívében megszólalnak a dobok, s mint hernyó mászik utánuk a fáklyafény. Az indián vezet egy domboldalra, ahol a bálványtestét háromszoros fal övezi. Ide egy templomba szorulnak be valamennyien, fedél van felettük, szőnyegek és gyékény szanaszerte, nem hurrájuk az eső, egy percre megpihenni, egy percre levetni a sisakot, megtörölni a véres, belapított, végigkarmolt koponyát, egy perc. Reggeledett, keresték egymást. A kapitányokat először, aki nincs itt, meghalt. Velázquez de León, requiescat in pace. Olmedo megmenekült, az előhad megmenekült. A centrum első fele átjutott. A tlaxcalaiakból alig pár száz, a 4000-ből a többi. Üvöltenek a trombiták Tenochtitlánban, már felragyog Huitzilopochtli bálványképe. Vér, vér. Hajnalodik, keresik egymást jajgatva a katonapárok, akik egysorban veszkődtek Kuba óta. S most ijesztő, zsoldos tenyerük lankadtan, lemondóan kalimpál a levegőben. Olmosan és tompán cseng fülében Marina szava. Erre még emlékszik. Valaki kendővel letörli homlokát, amikor leemelte a horpat vasfazekat fejéről, kiserkent újra a vér, Valaki megtörli homlokát nedves ruhával. Darab idő lemállik, erre nem emlékezik többé. Mikor kinyitja szemét, talán órák, talán percek lehetnek, felette áll Marina és mosolyog. Első, egyetlen mosoly a szörnyű éjszakában. Itt a gyerek, mondja, és rámutat a sűrű, hánysszövésű puttonyfélére, amelyben gömbölyödik az élő jószág. Néhány spanyol asszony, akik oda csatlakoztak az előhathoz, s valahogy átkínlódták magukat a hidakon. A tlaxcalaiak belezuhantak a semmibe. Moctezuma fia és két lánya elveszett a sötétség takarója alatt, csak Donya Elvírát látta valaki, amint karján cipelte egy zsoldos. Meg kellene keresni, de mindenki olyan fáradt, minden olyan mindegy hajnalig. Hogy senkiben, asszonyokban sincs jártányi erő, felletáncol a függöny, mely elválasztja a halálos ájulástól a reggeledő öntudatot. Ébredeznek. Nincs ágyú, nincs étel, a puskapor elázott, néhány muskéta a tűzifegyver, a számszeríjak idege zsugorodottan tapad össze, aranyat, málhát, kincseket elnyelte a szakadék. Cortés nem akar sírni, elfordul. Sandoval adja az első jelentést. 24 ló, nagyuram! Velázquez hiával a kapitányok, legények lennének talán 400-an, néhány száz tlaxcalai maradt, ágyú egy sem, 12 muskéta, por nélkül, 40 súlyos sebesültet mondanak, teljesen épp nincsen egy sem. Haditanács. Ülnek és sírnak. Olmedo atya csendesíti őket, étel helyett misét mond, s kéri a katonákat, énekeljenek. Füstös, fekete torkok tépet, nehéz antifónákat kerget a gyülekező asztékok felé a szél. Megriadnak, valami csodálatos van, amint a hegyoldalba vájt bálvány templom felsőbbik ereszén megjelenik egy fehér inges, s kinyújtja karját a messzeség felé. Olyan forrón, áthatóan süt a nap, hogy elepednek víz nélkül, míg valaki egy forrás talál, s ahhoz egymást váltva lehasalnak. Így telik el a reggel. Ma itt védik magukat. Egyetlen menekvés, Tlaxcala. Mint az álom, melybe valaki belekapaszkodik, száll révületből a révületbe. Mi lehet Tlaxcalában? Miért megyünk Tlaxcalába? Az ösztön ott vibrál közöttük. A kapitányok arca felragyog. Tlaxcala. A baráti ország messze, napokra, mérföldekre esik innen, körös körül meggyűlnek az ostromlós eregek, egymás után buknak fel a tolkoronák, szimatolják őket óvatosan, még nincs itt a nagy tánc ideje, még engedik, hogy csak az őrök ólálkodjanak a falon, a többi elnyújtózzék, s horkoljon egyet. Egy kisebb csapat kitör, szomszédban tanyák, házak vannak, a lakók elfutottak. Tengeri. Így hozzák be csövestül zsákokban, kendőkben, ki amennyit bír összemarkolni, a szemet darálókba öntik, cselédek, hercegnők, spanyol markotányos asszonyok dagasztják a sárga, érdes lepény tésztáját, mely csomósan összeállva terjeng végig Málé szagával. Ez a reggeli, és ez az ebéd. Annyi, amennyit istenek parazsán, áldozati szívek füstölőjében meg tudnak sütni. Mennek tovább. Egy tlaxcalai vezető ösztönére van mindnyájuknak élete ráhajlítva. Én vezetlek benneteket, ha lekerülünk az útról, mint az árnyék. Még egészen kókadtak a füvek, ahogy leteperte őket a hőség, a kő égett lábukat. Santa Maria de los Remedios, sóhajt fel Olmedo, amikor elhagyja a kőfalat, és engedi, hogy a kizökkent istenek újból visszajöjjenek, fáradt mosoly, vajon nem volt-e ez a hely az utolsó, ahol átváltoztatta a kenyér, s néhány cseppnyi féltve őrzött borának színét. Középen a nehéz, sebesültek himbálóznak hordágyakon, tlaxcalaiak hátán, a baj testvért csinálta szikár, merevarcú hegyi lakókból. Jelekkel mutatnak egymásnak a két fajta veteránjai, támogatják egymást, rongyosan, éhesen a testvérségben. Cortés lovat adatott Duero alá, s a száraz, cinikus ember mosolya az egyetlen, amit szomjas, fájdalmas lelkében felfog. Az ember nem változik, gondolja, gyomrában fél marék kukoricadarával, korty vízzel, a szakálla ápolt, haja rendezett, gallérián nincsenek foltok, a halál előtt meghajlik, de nem törik, nem roskad össze. Andrea de Duero, a kesernyi és bizonytalan barát. Most üres éjszakában lovagolnak, csak a két paripa szerszám szegei villóznak a senki ösvényén. Don Hernando, mit érez, hogy így véget ért a pünkösdi királyság, ahogy így farkatépet kígyó módjára botorkálunk? Meghalok, vagy visszajövök? Szent György talán mellettünk lészen, és akkor eljuthatunk Tlaxcalába. Hát, ha ama tlaxcalai falak tetején kőzápor várja az embereit. Mondhatnám, kardot kézben, átverjük magunkat Veracruzig, de kegyelmednek mondom, ha Tlaxcala ellenünk van, nem érjük meg a reggelt, és soha senki sem tudja majd, milyen csodálatos lovagi kaland történt velünk Új-Hispániában. Mit sajnál leginkább Don Hernando? Embereit, aranyát, a várost, Moctezumát? Jegyzeteimet. Mindenről írásom vala. Minden lépésemet királyi jegyzők hitelezték. Nem ettem és nem aludtam, de körmöltem éjszaka, olvasztott fagyú világánál, Mécsnél, ahogy jött. Nem volt tinta, facsartattam bogyókból, diákok tüskékkel írtak. Festékkel, mint emez idevalók. Minden gyűjtöttem, hogy így állhassak Don Carlos elé, hogy ne kelljen riadoznom, ha Fonseca rám emelendi fagyos, gonosz tekintetét. És most mindez egy pillanat alatt elmerült. Minden írásom, Moctezuma könyvei, az egybegyűjt adózási jegyzékek, melyeken képekben áll, hogy milyen vidék, miben rója le obolusait, szörmék és aranyak és tollak. Mennyi arany, ahogy elszóródott. Csak annyit hoztunk át, ami az elővédnél maradt, köveket, az én ágyúim. Tropikus éjszaka volt, ahogy jött, úgy villant, hajnal volt percek alatt, a körben, ívelve tópartján, zsombékosokban menetelők előtt is, mögött is felfentűnt az üldözők élcsapata. Hét éjszaka. Nappal behúzódtak a bozótosba, kerülik a járt utakat, indián ösvényeken surrannak tovább, melyek beékelődnek az erdők mocsaras testébe. A tlaxcalaiak kitárják karjukat és imádkoznak. Zümmögő kórus, egyik mondja, többi elnyújtott, szomjas hangján tovább fonja. A földnek Istene szétnyitotta szomjas száját. Telhetetlen, ha a vérre gondol, mely most még ott csereg harcosok erében. De már készíti csodálatos lakomáját. A dajkák már elringatták azt, akinek vérét issza, és az atyák magja megfogant az anyák méhében. Az élet keleti kapuján már kijött az, akinek vérét felissza a nyugati kapu. Uram, harcaink ura, fogad szeretettel azokat, akik közülünk hozzád mennek, engedd, hogy a nap és a föld, az atya és anya szeretettel fogadják őket, akik nekik köszönhetik, hogy élnek. Napatya, aki egyedül élsz és uralkodol, légy mi hozzánk könyörületes. Halált váró kórusa. Éretlen bogyókat morzsoló kezük, nem viszi szájukhoz az ételt, s a sárgáló kukoricaföldek rejtett góréi után hiába kutatnak. Minek minden? Senki sem ver sátrat az éjszakára, az őrszemek hallgatagon gubbaszkodnak helyeiken, minden csendes, csak kortész előtt imbolyog parányi mécses, asztalfélét rak össze néhány deszkalapból. Ír. Ma leroskadt a 22. lovunk. Megettük. Felséget higgye el, hogy 10 nap óta ma volt szájunkban először meleg étel, a katonák rárohantak, felfalták a zsigereket is. Árnyék a papíron. Duero hajlik föléje. Hernando barátom, hiszi-e, hogy ezek a sorok eljutnak valaha Carlos kezébe? A virtust másként gyűjti az ember, mint gyermek a virágot. Dum spiro spero, Andrea. Kegyelmedet lelke tartja, bámulom hitéért. Esendő ember vagyok, arra gondolok, holnap ilyenkor élek-e még. Az alvás nagy pihentető. A kapitányok 2 napot kérnek. A menet nem megy tovább. Megsarcolva, ázottan, éhesen, kaktuszföldeken átkergetve. Az alvás az egyetlen öröm. Álmon túli, halálon inneni. Cortés nézi az utakat, melyek Tlaxcala felé visznek. Felrázzák egymást, megindulnak. Reggelre ott kell lenniük Tenochuacban, innen csak félnapi járás Tlaxcala. Így mennek csak az avarosban zizzenő, vagy láposan cuppanó lépések jelzik, hogy sereg halad halálos csendességben. Hajnalodik. Az olmosan felszálló ködben irtózatos templommassza alakja tűnik fel a bozótos végén kinyúló síkságban. A nappiramis égnek szaladó lépcsős testén az évszakok grádicsa van belevágva, tetején Anahuac csodálatos szentélye, ahova elzarándokolnak, mint a tollas kígyóhoz holulába. Aztán lejjebb, délfelé a síkság másik ütköző pontján kisebb, laposabb csonkagúla, holdanyájé. Donya Luisa mondja. Azt mondják, hogy atyáink atyái előtt építettek, még olyan régen, hogy nem ismerték az idő múlásának rovátkás köveit. Nálunknál 3-4-szer nagyobb emberek építették, akik labdáztak kőtömbökkel, ha kedvük tellett, tenyerükkel repesztették a sziklát, és befogták az égzengést is, ha úgy akarták. Van-e út, mely felvezet a tetejére? Halál ösvényének mondja a vezető. Az árnyék megnyúltak kora délutánban, alája heveredtek. Felettük állt az elhagyatott, vérbarna templomhegy, melyet gigászok építettek, szörnyű sziklákból egyberóva, és az epigonok nyúlós, rózsaszínű, vérrel kevert habarcsal festették át. Sandoval rátette ordazvállára kezét. Don Diego, nincs kedve megmászni? A fekete szakállas elnézett a messzeségbe, mintha millió éveset volna közibéjük. Akkor fiatal volt, csodálatos képek villantak előtte. Ő látta elsőnek ígéret földjét, ő szívta be a völgy virágainak illatát először. Most gennyed egy seb a karján, kelések végig a testén, haja hullóban, a sereg felett kesejük keringenek. Itt éjszakáztak a templom alján. A szellemek visszahúzódtak, s a kiállított őrszemek lesték a hegyről hegyre villanó, tűzcsóvákkal rajzolt jeladásokat. Másnap volt a 8. nap, amióta megindultak Mexikóból, és úgy mondta a vezető, ha minden jól megy, pár órányira Otumba, s onnan, sőt már a piramis tetejéről is látni Tlaxcala kék párába burkolt, csipkékkel beszegett hegyeit. Szép füves vidék volt, a lovak vígan, erőre kapottan poroszkáltak. Cortés leszállította a sebesülteket, indián szolgalegények vállán imbálózó hamakokban, félkábulatban várták a jobb napokat. A katonai rend helyreállt, a tlaxcalaiak átvették a kürtjeleket, s ha hozzájuthattak, a spanyolok fegyvereit is. Nagy uram, nyakunkon az ördög! Ama domboldalról lenézve óriás indián sereget észleltünk. Nincs semmi kibúvó, széles, hatalmas mezők. Körös körül csupa rendezett seregbéli indián. Láttuk jelvényeiket, láttuk fegyvereiket. Mire ránk várnak? Cortés maga előre rovagolt a kapitányokkal. Egymásra néztek. Tlaxcala óta nem jött még ellenünk ilyen sereg. Meg lehet-e innen menekülni? A szokott rendbe állt a kis spanyol hadoszlop. A lovasokat ötösével szétosztották. A gyalogosok lándzsás négyszöget formáltak. Cortés megállt élükön. Folytott, csendes hangon beszélni kezdett. Vajon melyiktek választaná a kitépet szívű áldozatok gyalázatos fogoly halálát? Vajon melyiktek kívánná megadni magát? Vajon melyiktek nem érzi, hogy a kard egyetlen fegyverünk? Emberek, az Úristent hívjuk magunk mellé, mert mást úgysem hívhatunk. Az ellenség erős, magam láttam, valódi harcosok és nem gyülevész fajta. De tudjátok, hogy mindenik csapat csak saját urát követi, s nincs egységes parancsnokuk. Ha elesik uruk, megszaladnak. Mindenik levágott főnök százszoros hasznot jelent. A lovasok szétoszolnak. Ott lesznek, ahol baj van, ágyunk nincsen, két markunkkal kell megnyernünk magunknak a csatát. Kiröppent a Sanhago, mint elővillanó pengék, úgy fénylettek a szemek, a szövetségesek szörnyű üvöltése verte fel a csendet, Olmedo magasra emelte a feszületet, az asszonyok is fegyvert kaptak. Így mentek előre pár száz méteren át, mely elválasztotta a csatasorokat. Felhőben gázoltak, hult a nyíl és a kőeső, de nagy részük lepergett a pajzsokról és páncéllemezekről. A legerősebb indián sereg volt, amellyel valaha szemben álltak. Későbbi krónikások civakodtak a számok felett. 100 000-re becsülték, mások megelégedtek 50 000-rel, a legkisebb sem maradt 30 000 alatt. Ahogy egybe roppantak, a spanyolok nyomában aránylag hosszú keskeny utca nyílt. A vasfal tömör roppanásai zuhant bele a festékes, olajos testű sokaságba, mindenütt engedett, a vas átjárta a védtelen melleket, százával hultak alá, a lovak megrészegettek a vértől, spatáik élesen, halálosan tiportak bele az egymásba torkoló sokaságba. A lovasok. 20-an voltak, tetőtől talpig maguk is, lovuk is vértben, előre, arcnak emelt lovasdárdákkal, kentaurok módjára befurakodva a sötét, pillanatok alatt megint egybezárodó indián sorok közé. A zaj szörnyű volt. Az indián szokás most ennyi 10 000 torokból forrón és budgyanúan vetette ki a hangot, üvöltő kórusok permetelték a rémületet. A veteránok hallgattak, letörölték arcukról, kezükről a vért, felnéztek az égre, ahol egyre függőlegesebben kezdett fejük fölé emelkedni a szörnyű trópusi nap. Felnéztek, a vér hűsítette őket, egyebekben nem volt bennük korgy ital sem, tikkadtan a borzalmas öldökléstől, leeresztették karjukat egy percre, már rohantak a hordák, lasszók keringtek a levegőben, összezárul a nyak felett a hurok, ha engedi a merev vasgallér. Nyúlt a rés, mélyen hatoltak az ellenséges sorokba. De egyre veszélyesebb, egyre reménytelenebb lett mégis a helyzet. A zárt, kemény kis vasszerkezet ellenállt a nyomásnak, de oldalait kezdte megbontani a szüntelen surlódás lendülete. A lovasok csodákat műveltek. Apró rajaik egybezárulva, keveredve, szétválva, egyenként oldalvást felbukkanva tisztították a terepet, Cortés szava hallatszott. A főnököket, rohanjatok a kacikákra! A számszeríjasok megpengették az ideget, a vékony árszerű vesszők zizegve repültek a nyílpuska torkából, s átütöttek a könnyű toll és bőrpáncélokon, s egyszerre csak lehanyatlott egy-egy drága koronás, aranyhímes, fehér köpenyes figura. Tűzfegyver nem volt, a muskéták némán hallgattak, vagy buzogányként csapdosták boldogabb végükkel. Dél, étlen szomjan, ezer sebb fájásával, vérvesztő csetepatékban, egyre elveszettebben, frissen sereglő, kimeríthetetlen tartalékú indián seregek kellős közepén. Eljött a pillanat, amikor egyszerre maguk felett érezték a halál leheletét. Nincs tovább, gondolták, amikor még együtt voltak, még nem betette szét soraikat a megújult tömeg, de már alig emelt kardot vagy csákányt kezük, leeresztették a lándzsát, a lovasok fújtattak, s a paripák vértajtéka veresre festette szügyüket. Nincs tovább, mondták egymásnak. Egy Ave Maria, ez volt minden. Szétesni nem lehetett. Aki teli arcába kapta a nyílveszőt, azt behurcolták a sereg közepébe, asszonyok próbálták elállítani a vért. Nincs tovább. Itt-ott már megbomlik, rés fut közibéjük, a betulakodókat átjárja a fegyver, minek minden, benőnek a halott sorok, új, friss sorok törnek elfogyhatatlanul elő. Sandoval, Sandoval, Cortés kiáltott utána, összeszedtek négy lovast, ez volt minden. A többiek reménytelenül csatáztak, körülfogva, bele-bele ugratva a tömegbe, a vészkórus egyre merészebb, egyre üvöltőbb lett körülöttük. Nincs tovább, gondolta, amint beleugratott az oldal résbe. A kis dombhajlás aljában állt a kacika. Hordszékének aranyágai befonták izmos, kemény figuráját, előtte ifjú nemesek, drága kőpalástos sokasága. Szolgák tartják magasra a hordszéket, hogy onnan ossza parancsait. Lecsapósas, hatalmas úr Tenochtitlánban. Ő parancsolta, hogy a teulészek az istenek kövén pihenjenek. Így ült a kacika, hátára kapcsolva a hatalmas, kifeszített tollakkal átszőtt aranyháló, a vezéri szimbólumok legbecsesebbje. Ötöd magukkal nyerekből előrehajoltak. Alvarado hozzájuk csatlakozott, vörös sörénye úszott a levegőben, a lovak, a vérszagú topogás után most elnyúlva, hosszú testükkel galoppoztak. Mindez olyan meglepő, olyan elképzelhetetlen, a halálfokán, egy perccel a szétesés előtt, amint előre lendül Malinche arannyal kivert vértjében, kezében a lándzsa, nyomába érnek a többiek. Felejthetetlen, bontakozó kép. Ilyett, karját kitáró ember elhasal a pata alatt, másik kalimpáló kéz, kő átgurul a feje mellett, egy nyílvessző beleakad a nyerekkápába, valaki üvölt, már nincs semmi más cél, semmi előtte, csak az aranyos hordszék, előtte lándzsát forgató nemesifjak aranyteste, benne az aranykacika, úszik, mindez szédület és mese. Minden akadály szétesik előtte, pillanatok tört része az egész, kezében meglendül alig észrevehetően a lándzsa, most egy magasságban van, felemelkedik a kacikával. Akinek halálra rémült tekintetével még sok-sok éjjelen találkozik, még otthon is, Hispániában. Ez volt az utolsó kártya, melyet Hernando Cortés, Istennek kapitánya, ahogy hitte, most feltett a végső játszmára, amint megingott a súlyos test, arcával előre zuhant, állva, kibukva horcékéből, egy lovas leugrik nyergéből, hosszú háromélű tőre átjárja az elesettet, átvágja az aranyhálószárnyát, s már felmutatja fejét magasra, hogy a világ, mind a két világ láthassa, hogy most ebben a pillanatban mentette meg valami csodálatos szerencse, isteni akarat, vagy vezéri bölcsesség Don Carlosnak új Hispániát. Tlákok a kapufélfán nevet. Egy isten árnyéka végig seper a hadsorokon, babona, s most egyszerre élő, kézzel fogható valóság, mely szétrepeszti a laza kötésű indián oszlopokat, beleruhan a tömegekbe, nekizúdítja egymásnak őket, pánik támad. Valaki kiáltozni kezd, rikoltó, jajgató torok hangok sokszorozzák ezerszeresen a veszélyt, itt is, ott is elugranak a kentaurok, egy hadállás beszakadt, a spanyol trombiták reze végigrecseg, valaki elordítja magát. Teulész, Teulész! A szellemek megettünk jönnek. Mindez megfoghatatlan, apró jelek egysége, a pánik. Az indiánok a szélrózsa minden irányába szétrohannak, elvetik fegyverüket, tollkoronájuk szétborzolva, pajzsuk a földön, szétszórt nyilaik, mögöttük a lovasok, új erőre kapva, vérben fürdőzve, vágtatnak és öldökölnek, mint száz és száz ördög. Az életben maradt tlaxcalaiak felkapott fegyverekkel, spanyol lándzsákkal, nyársakkal, fustélyokkal, bokáig vérben. Vér, vér. A nap hátra bukik, szél szalad szét, a martalóc leemeli fejéről a vaskalapot. A vér apró ereken át szivárog le a torzombor szakára, a térd roskatag, ahogy belehajlik a porba, a súlyos ököl keresztet rajzol. Láttad? Kérdik egymástól. Láttad-e te is, amint Szent György lovagolt élen Kortész után, és megismertem az arcát, ahogy a kapitány melléről alácsünk képe. Ott lovagolt Georgius. Vértje merű ezüst volt. Előbb volt, mint Cortés, utána jött Alvarado, és aztán Sandoval. Láttad te is? A legenda kék köpenyével elborította a csatamezőt. A hiszékenyek ezer részletet meséltek. Színezték a szent alakját, látták palástjának redőzetét, hallották hangját. A kétkedők legyintettek, és Diaz, aki már ott járt a rangosabb tisztek között, ennyit írt fel jegyzetei közé. Némelyek úgy mondják, látták, de én nem találtattam méltónak arra, hogy feltáruljon előttem a csoda. Én csak Cortés urat szemléltem, amint lándzsájával átszúrta a főkacikát. Az arany, mely ott pihent titokzatosan és soha többé fel nem lelhetően az egykori csatornák iszapjai alatt, most újra felvillan előttük, holttestek köntösén, véres köpenyeken, hordágyak gombján, toldíszek szövevényében. Ahogy leesett a nap, fáradtan, tépetten kötözték sebüket, s kinyúlt tagjaik halál ösztönével kerestek maguknak fekvőhelyet. Másnap hajnalban feltápászkodtak. Ellenség nem volt sehol, a dombok alján apró csapatok szüremlettek messze, valahol a láthatár alján, de engedték őket bántatlanul. Körös körül az éppen maradt lovasok sebesültek. Legtöbbje lándzsákra támaszkodva nehezen vonzolta magát. Az ott már Tlaxcala, mutatták egymásnak a hegyeket. A kapitányok együtt maradtak. Tlaxcalában érjük meg az estét. Lakmározni fogunk, vagy belőlünk lakmároznak. Ezt a sereget elfújja a szél is. A lovas legény visszajött. Minden tiszta, nagy uram. Így nyomultak előre, s kora délelőtt volt, amikor a tlaxcalaiak különös éneklő, síró kórusba kezdtek. Hatalmas kőbálvány állt az út közepén, kinyújtva időben feketélő, sokújú isten kezét. Ez a határ Mexikó és Tlaxcala között. A szövetségesek lezuhantak az anyaföldre, csipegették kezükkel a meleg sarat, szájukhoz emelték, csókolták, s közben halkan, ritmikusan zümmögve énekelték a hálaadó himnuszokat. Cortés pihenőt rendelt el, s végigjárta a vitézeket. Egy folyó partjánál volt a választóhatár. Mosakodjatok, mondta, szedjétek rendbe magatokat, nem akarok veletek úgy érni Tlaxcalába, mint megvert, szétzüllött banda vezére. Parasztok jöttek az úton, akik hallották az éneket. Asszonyok jöttek mögöttük, hátukon óriás kosarak, a kosarakban tojás, méz és gyümölcs. Cortés ment elébük, s amikor földre hajoltak az idegen, csodálatos nagyúr előtt, Malinche felemelte őket, átörelte karjával, és beledobta kosarukba az első, találomra előkotort drága követ.